A mai podcastot a HiveMind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A HiveMind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.
Sziasztok, ez a NEOK podcast adása. A mostani alkalmon arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudja egy civil szervezet kiválasztani weboldala motorját, technológiáját. Ez a podcast egy előző beszélgetés folytatása, ahol a weboldal tartalmi kialakításának kérdéseit feszegettük beszélgető társaimmal, Gyimesi Bernadettel a Medvematektől.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
És Ormád Laki Balázsral, online kommunikációs szakértővel a Drive Online-tól, aki sok civil szervezetnek segített már weboldalak kialakításában.
Sziasztok!
Én Porkolába Nikó vagyok, a NEOK program vezetője, és mint a nonprofit.hu és a NEOK egyéb internetes szolgáltatásainak elindítását, fejlesztését is 20 éve koordináló munkatárs, gyakorta szembesülök azzal, hogy a folyamatosan változó technológiai megoldások közt az olvasók szintén nagy sebességgel fejlődő elvárásait és netezési szokásait mennyire nehéz és mégis fontos követni, hogy weboldalunkkal a szervezetünket jól meg tudjuk jeleníteni. És Balázs, első kérdésem ezért hozzád lenne, hogy mit javasolsz, hogyan célszerű kiválasztani a weboldal technikai hátterét, hogy az ne csak most, hanem akár pár év múlva is megállja a helyét?
Ahhoz, hogy néhány év múlva is megállja a helyét, és tudjuk fejleszteni, valamilyen nyílt forráskódú platformra kell helyezni a weboldalt. Ebből most a legnépszerűbb világszinten a WordPress, de ott van még a Joomla és a Drupal is, amik szintén nagy, régi nagymúltú szoftverek, mostanában egy picit csökkent a népszerűségük. A világ weboldalainak a 60%-a most WordPress weboldalban készül, ennek van néhány hátránya is, de leginkább előnye van, hogy viszonylag könnyű találni embert, aki ért a WordPress fejlesztéséhez.
És Berni, nálatok ez hogy alakult? Ti hogyan választottátok ki, mi alapján a weboldal motorját?
Hogy mi alapján lett pontosan kiválasztva, azt őszintén szólva meg nem mondom, mert anno az informatikus kollega rakta ezt össze, vagy kollégák dolgoztak többen is ezen akkor. Nekünk a medvematek.hu az Joomla rendszerben van, illetve van egy logirintus.hu oldalunk, ami egy, mondjuk, hogy egy albrandünk, azt egy 3 éve kb. A Covid környékén raktuk össze, az pedig WordPress-ben van, és én most talán azt mondanám, hogy azért választottuk a WordPress-t, mert tényleg nagyon egyszerű összekattintgatni, tehát nem kellett hozzá informatikai tudás, nem azt mondom, hogy bárkit, nagymamámat, ha leültetem, akkor megcsinálja persze, de millió leírás van róla a neten, videók, hogy mit, hogy kell, és tényleg vezeti gyakorlatilag az embernek a kezét, hogy egy alap viszonylag egyszerű honlapot összerakjon, és szerintem sok esetben nincs is ennél bonyolultabbra szükség, viszont vannak benne lehetőségek bőven, és könnyen elérhető.
És mennyire rugalmasak ezek a rendszerek? Hogy mikor jön el az a pont, amikor egy szervezetnek úgy kell döntenie, hogy nem sablon megoldásokat használ, hanem kilép a sablon keretek közül? Balázs, te azt mondtad, hogy a mostani rendszerekben ilyen nagyon ritkán fordul elő, szóval, hogy körülbelül mindenre alkalmas egy ilyen rendszer, amire a szervezetnek szüksége van, de szembesültök-e olyannal, hogy amikor ez nem elég?
Hát a WordPress szerintem már a legtöbb emberi igényt lefedi, főleg, hogy lehet hozzá használni fizetős sablonokat, vannak bővítmények, amikből vannak ingyenesek és fizetősek, és ezekből már általában össze lehet legúzni azt, amire szükségünk van. Ha mégsem, akkor az első dolog, amit tennünk kell, hogy megállunk, és átgondoljuk, hogy vajon miért nem. Mert nagyon gyakran az van, hogy az az igény, ami megjelenik a szervezetben, és látszólag egy rettentően fontos egyedi igény, az valójában nem életszerű. És ezért nem fejlesztettek még rá tömeges megoldást, mert hogy valójában a gyakorlat próbáját nem fogja kiállni. És itt jön az a fontos dolog, hogy érdemes kompromisszumot kötnünk azért, hogy ne csináljunk egyedi fejlesztéseket. Mert az egyedi fejlesztések hosszú távon nagyon nehezen fenntarthatóak és nagyon költségesek. Ráadásul összeláncoljuk magunkat egy fejlesztő csapattal, mert az egyedi kódkészleteket sosem akarja egy másik csapat átvenni, hiszen nem ismerik pontosan a működését, nem abban a logikában készült, ahogy ők gondolkoznak, úgyhogy a egyedi fejlesztések egy kényszerházasságot szülnek, ami nem mindig végződik jól, így 15 év fejlesztési tapasztalattal azt mondom, hogy hosszú távon mindig rosszul végződik. Úgyhogy ha lehet, kerülnünk kell az egyedi fejlesztéseket, és inkább megalkudni és kisebb funkcionalitást megvalósítani úgy, hogy ne legyünk hozzá kötve egy fejlesztő csapathoz.
Berni, nálatok felmerült olyan igény, ami miatt ki kellett lépni sablonkeretekből, és egyedi fejlesztésre volt szükség?
Ajaj. Igen. Nekünk az a honlap rész, ami mindenki számára elérhető, az ugye ez a nyílt forráskódó, ahogy említettük is az előbb, viszont a nevezési rendszerünk, ahol a tanárok a versenyre a nevezést, a szülők pedig a táborra a jelentkezést le tudják adni, az saját fejlesztés. Illetve van még néhány ilyen belső használatú saját fejlesztés, amit az egyesületnek a tagjai bütykölgetnek folyamatosan, de a legnagyobb az ez a nevezési rendszer, amin nagyon sokat gondolkoztunk, nagyon hosszú tervezési folyamat előzte meg, illetve most gyakorlatilag nulláról újraépítettük ezt az egészet. Ez olyan, amit nem tudtunk volna igazán megoldani, ugyanis az évi, most már kb. 20 ezer résztvevő, nem azt mondom, hogy mindenkinek az egyedi igényeit kell természetesen kielégíteni, de egy versenyre nevezés a háromfős csapatoknak köszönhetően, ki melyik iskolából jön hanyadikos, hogy variálják össze a csapatokat, melyik helyszínre, milyen módon versenyeznek. Erre nem találtunk olyan beépíthető modult, mondjuk, amit használni tudtunk volna. Mondjuk egy tábor jelentkezés az megoldható lett volna egy sablonnal, teszem azt, de ez a versenynevezés, ez nagyon izzadságszagúan, úgyhogy erre mi saját fejlesztést hoztunk létre, és valóban az a helyzet most, hogy egy fejlesztő srác csinálja igaziból egyedül, és hozzá vagyunk kötve ebből a szempontból valóban. Az előző rendszer, ami 16 óta élt, azt egy előző fejlesztő csapat csinálta, és amikor ők kicsit hátrébb vonultak, vagy mondjuk, hogy kiszálltak ebből, akkor valóban nagyon nehéz volt hozzányúlni ahhoz, amit ők fejlesztettek, és máig szükség van időnként arra, hogy itt egy picit belenyúljunk, ott egy picit változtassunk, vagy akár csak az adatbázisban keressünk bizonyos adatokat, és jól meg volt csinálva, de az ő gondolkodásuk volt.
Amikor ilyen komplex szintű ügyviteli megoldásokra van szükség, mint 20 ezer jelentkezőnek a kezelése, hogy az már nem egy kommunikációs weboldal feladata, és hosszú távon nagyon hasznos, hogyha ezt a kettőt elválasztjuk, és azt mondjuk, hogy van egy kommunikációs weboldalunk, ami ilyen egészen egyszerű jelentkezési folyamatokat még tud kezelni, és egy másik doménen, vagy aldoménen létrehozzuk egy külön szoftverként tulajdonképpen ezt az ügyviteli megoldást, mert az ügyviteli megoldásnak nem feltétlenül kell nagyon szépnek lenni, nem feltétlenül változik olyan gyorsan a technológiai környezete, és ezért sokkal hosszabb távon fenntartható, míg a weboldalnak folyamatosan frissülnie kell technológiailag is, ahhoz, hogy biztonságos maradjon, ahhoz, hogy megjelenjen minden újonnan megjelenő mobileszközön például, tehát, hogy sokkal gyakrabban kell fejleszteni.
És mennyire esetleges, hogy milyen technológiát választ egy civil szervezet? Szóval, hogy sokszor múlik azon, hogy egy szervezet mibe vág bele, milyen platformot választ, hogy mit használt korábban, milyen szakértője van, mihez ért. Ti hogy látjátok, el tudja egy szervezet dönteni úgy maga, hogy mit szeretne, és ahhoz tud keresni szakértőt, vagy egyáltalán mennyire nehéz ezt eldönteni, vagy inkább jobb, ha aki ott van kéznél és ért valamihez, akkor inkább afelé menjünk. Balázs, te mit látsz, érdemes így egy szervezetnek saját maga feltérképezni a lehetőségeit és keresgetni, vagy hogy jár jobban?
Hát az első weboldal, ami akkor jön létre, amikor még csak egy néhány fős szervezetről van szó, az abból kell fölépüljön, amilyen erőforrások vannak a szervezetben. Tehát ott, aki a legjobban ért valamilyen, bármilyen weboldalas technológiához, olyan weboldal fog készülni, és ez így van rendjén. És ahogy nő a szervezet, és a weboldal funkcionalitása egyre szerteágazóbb lesz, és egyre komolyabb célokat tűzünk ki az online kommunikációban, akkor már a következő, a második, vagy a harmadik weboldal általában az, ahol megjelenik az a tudatosság egy civil szervezetben, hogy melyik platform, melyik technológia felelne meg legjobban az elképzeléseknek, és ilyenkor már inkább a célokat kell kitűzni, és kell keresni megfelelő platformot a célokhoz. De tényleg azt gondolom, hogy ez a három ingyenes nyílt forráskódú platforma, Joomla, Drupal és a WordPress, ez majdnem biztosan jó megoldás bármelyik civil szervezetnek, így a kis-közepes mérettartományban.
Berni, ti már közel 10 éve működtök, és mondtad is, hogy volt már weboldal átalakításotok, és ez technológiai szempontból hogy működött tartalmilag? Az előző podcastban elmesélted, hogy ezt hogyan alakítottátok ki, hogy miért volt szükség másra, de volt valami technológiai átalakítás, vagy amit másképp szerettetek volna, másféle szakértelmet igényt?
Igaziban a technológia, hogy mondtam is, hogy 16-ban lett egy új nevezési rendszerünk is, ami teljesen egyedi fejlesztés volt, és akkor azt gondoltuk át, hogy pontosan milyen technológiára van szükségünk, mi az, amit nekünk ebbe be kell építeni, tehát megelőzte természetesen egy tervezési folyamat ennek a létrejöttét, és az alapján lett lefejlesztve, meg utána karbantartva, meg rendszerezve.
Balázs, említetted, hogy eleinte jó, hogyha a szervezet megmarad annál, amilyen szakértelme van, vagy amit könnyen el tud érni, hogy fenntartható módon tudja működtetni, tehát ne kelljen egy szakértőhöz kötnie magát, de egy idő után elérkezik az, amikor mégis körül kell nézni, hogy milyen szakértő tud neki segíteni. Kis költségvetéssel, kis szervezetnek ez sokszor nehéz, hogy megfelelő szakértőt találjon az ember. Te mit tudsz javasolni, mégis hol lehet körülnézni, vagy hogy lehet jó szakértőt találni?
Én azt gondolom, hogy egy kis szervezetnek mindenképpen élő kapcsolaton keresztül kell szakértőt találnia, tehát a szervezetet támogatók és azok ismerősei között kell keresni valakit, aki hajlandó pro bono, vagy esetleg kedvezményes áron elvégezni a feladatot. Ebben ugye két irány van. Az egyik irány az, hogy talál a szervezet egy közepes méretű weboldal fejlesztő csapatot, akik elvállalják pro bono vagy bekerülési áron a fejlesztést, és van olyan is, hogy találunk egy jó freelancert, aki egymagában képes elvégezni ezt a feladatot. Ő már inkább, mivel hogy a megélhetése a saját munka idején múlik, inkább fizetős alapon tudja elvállalni a feladatot. Nekem ez az utóbbi a legszimpatikusabb megoldás egy civil szervezet esetében, mert egy jó üzleti kapcsolat egy freelancerrel könnyebben tud hosszú távon működni, mint egy pro bono együttműködés egy fejlesztő csapattal, mert az elején még lefejlesztik a weboldalt, de aztán, ahogy telnek múlnak az évek, egyre kevesebb affinitás lesz a csapaton belül arra, hogy tovább folytassák ezt az együttműködést pro bono alapon. A piaci árát egy komoly fejlesztő csapatnak a legtöbb civil szervezet nem tudja megfizetni, meg talán nem is érdemes. Ezért már az elején lehet egy jó stratégiai döntés, hogy találunk egy hozzánk lojális freelancert, akinek ténylegesen megélhetést is jelent a velünk való együttműködés, és így hosszú távon tudja majd gondozni, karbantartani, fejleszteni a weboldalunkat.
Minden szervezet álma, hogy ha belekezdett valamibe, akkor az hosszú távon tartson, de hogyha mégis elérkezik a kapcsolat, akár mondjuk egy freelancerrel, vagy egy olyan szakértővel, akivel azért hosszú éveken keresztül működik a jó kapcsolat, de egyszer valamiért véget ér. Hogyan lehet átvenni egy weboldal működtetését, fejlesztését?
Van néhány dolog, amire már a kapcsolat elején kell figyelni, hogy majd a vége jó legyen. Ilyen például az, ami nagyon gyakori probléma, hogy fontos, hogy a domain neveket, amiket használunk, azt a szervezet nevére jegyezzük be saját magunk. Ez olyan furán hangzik, mert hogy azt gondolná az ember, hogy ez logikus, de az esetek többségében nem így történik, és valamilyen fejlesztő csapat vagy személy foglalja le a domain nevet, és nem is biztos, hogy a végén, hogyha vissza akarja szolgáltatni számunkra, főleg, hogyha esetleg az elvállás nem teljesen békés. Mert ugye sok olyan elvállás van ezen a területen, hogy teltek múltak az évek, a weboldalra nem költöttünk, a weboldal funkcionalitása már nem elégséges, biztonságtechnikai szempontból kifogásolható, és jönnek a problémák, és keressük a felelőst, és akkor nehéz megállapítani, hogy itt az idő múlása és a weboldal öregedése volt a felelős, vagy esetleg a fejlesztési problémáról van szó. Szóval, tehát ezek az elvállások nem mindig békések. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy bármi, amit vettünk, béreltünk, például egy tárhely, az mind az egyesület nevén legyen, és az első pillanattól fogva az egyesület valamilyen típusú vezetője legyen az elsődleges adminisztrátora ezeknek a felületeknek, és így tulajdonképpen néhány kattintással el lehet venni a fejlesztőktől a hozzáférést, és oda lehet adni az új fejlesztőknek, és akkor tulajdonképpen semmi problémánk nem lesz. Plusz nagyon fontos az, hogy kerüljük az egyedi fejlesztéseket, mert az egyedi fejlesztések mindig problémát fognak jelenteni az átállásoknál.
És a sablonszerű megoldások, szóval WordPress, Joomla átvétele, akkor szerinted sokkal zökkenőmentesebb?
Zökkenőmentesebb, ha nincsen bennük egyedi fejlesztés, tehát ez nagyon fontos, hogy ezekbe is lehet egyedi fejlesztést tenni, és hogyha van bennük egyedi fejlesztés, akkor majdnem ugyanolyan nehéz lesz az átállás, mint egy teljesen egyedi fejlesztésű weboldalnál. Úgyhogy erre kell figyelni, hogy amennyiben lehetséges, kerüljük az ilyen egyedi kód implementációkat.
Berni, így átállások kapcsán neked van-e valami javaslatot, tippet szervezeteknek arra, amit érdemes elkerülni, vagy érdemes alkalmazni?
Nagyon hasznos lehet, hogyha előre látjuk már, hogy mondjuk az informatikus, aki addig csinálta, mondjuk nem tudja vállalni egy idő után, nem szeretné valamilyen módon ki akar szállni, ez természetesen a két oldal korrektsége is, hogy szólnak egymásnak időben, hogy ne haragudj, valamikortól nem fogom tudni vállalni, és az mindenképpen hasznos, hogyha mondjuk megvan az új ember, aki átveszi, hogy egy bizonyos ideig együtt dolgoznak, mondjuk átbeszélik a honlapstruktúrát, akár egy részletes dokumentációt, hogyha tud róla írni az előző informatikus vagy fejlesztő, az nagyon hasznos lehet a következő körre, mert hogyha nem békés az elvállás, és tényleg arról van szó, hogy egyik nap fogja magát, és mondjuk eltűnik a fejlesztő, vagy teszem azt, nagy is nem, bármi történik vele, akkor bajban vagyunk. Tehát, ahogy Balázs is említette, érdemes már az elején gondolni arra, hogy ne csak ő értsen hozzá egyedül, még ha nincs is benne egyedi fejlesztés, akkor is valamilyen leírás vagy részletek legyenek róla, akár egyébként csak belépési adatok, teszem azt, hogyha mondjuk az informatikusnál vannak ezek, tehát ne az legyen, hogy így el vagyunk vágva utána a saját honlapunktól, mert csak egy ember fért hozzá, hanem gondoljunk arra már időben, hogy több lábon álljunk ebből a szempontból is.
És évek alatt muszáj, hogy a szervezeten belül legyen valaki, aki beletanul a weboldal karbantartásába. Nem szabad belekényelmesedni abba, hogy van egy jó beszállítónk, és majd ő mindent megcsinál, és majd mindent lecserél, megszépít, nekik csak át kell küldeni az anyagokat, hanem igenis muszáj, hogy valaki a szervezetbe behozza azt a tudást hosszú távon, hogy tudja cserélni a tartalmakat, hogy tudjon apró változtatásokat csinálni a weboldalon. Ne legyen örökösen ez a kiszolgáltatottság, hiszen bármelyik fejlesztőnek az életében lehet olyan helyzet, hogy most bejön egy nagy megrendelés, egy nagy munka, vagy tényleg sajnos ne adj Isten egy betegség, és nem tud rendelkezésre állni. És a szervezet élete meg nem állhat le, tehát nem lehet akkor azt mondani, hogy hát elhajasztjuk az adománygyűjtő kampányt egy fél évvel, mert most nem ér rá a fejlesztő. De sajnos ilyen is van.
Említetted, hogy a szervezetnek tudnia kell házon belül frissíteni, aktualizálni a weboldalán. A tartalom cserélésén vagy tartalom frissítésén kívül esetleg milyen olyan területek vannak, amit azért érdemes házon belül megtanulni?
Hát az egyik nagyon fontos a képek kezelése. Kell tudni képeket vágni, kicsit módosítani, akár csak az online Canva nevezetű ingyenesen elérhető szoftverrel, vagy Photoshoppal, de hogy valamilyen módon a képeket weboldalra alkalmas állapotba kell hozni. Ebbe tartozik például a méretváltoztatás is, tehát hogy egy mai okostelefon már gyakran 15-20 megabájtos képeket készít, ekkor a képeket nem lehet föltölteni egy weboldalra, mert nagyon lelassulna tőle a weboldal. Meg kell tanulni ezeket a képeket tömöríteni. Ezen kívül kell tudni létrehozni új modulokat a weboldalakban, ugye ezek a nyílt forráskódú rendszerek moduláris felépítésűek, tehát tulajdonképpen ilyen tartalmi konténerek vannak, azokon belül még kisebb konténerek és még kisebb konténerek, és a végén valamilyen információ, ami lehet kép, piktogram vagy szöveg, és ezeket meg kell tanulni kezelni. Nagyon szépen föl van építve már a WordPress-ben, hogy hogyan lehet ilyen modulokat létrehozni, vannak csodálatos ilyen grafikus szerkesztő felületek, ahol csak így húzogatni kell jobbra-balra ezeket az egy elemeket, de ezt meg kell tanulni mindenképpen készségszinten, hogy amikor kell egy kampányhoz egy landing page, akkor valaki a szervezeten belül, ha nincs más, mondjuk a fejlesztő, aki elérhető, néhány óra alatt össze tudjon rakni egy ilyen kampányoldalt.
Berni, ha jól tudom, te nem vagy informatikus.
De a végzettségem egyébként gazdaságinformatikus, de nem dolgoztam ilyen irányban, úgyhogy mondjuk, hogy van valami affinitásom, de hogy fejlesztői környezetben nem tevékenykedtem.
De mégis te kezeled a weboldalatokat. Milyen szinten tudod te kezelni?
Hát az évek során beletanultam rendesen a háttérbe is, tehát továbbra sem a programkódról beszélek, de mondjuk az adatbázis kezelést azt elég részletesen mondjuk SQL lekérdezéseket írok, tehát ilyen szinten azért megy, de magába mondjuk egy kódba nem nyúlnék bele csak úgy. A honlapot viszont tényleg nagyon egyszerű kezelni, hogyha az ember valamennyire kiismeri már magát benne, mert hogy Balázs is mondta, akár időnként csak így arrébb húzok egy-egy boxot, rákattintok, hogy ilyet szeretnék, és akkor csak beírom mondjuk a szöveget, beillesztem a képet, és nem azt mondom, hogy rögtön minden úgy megjelenik, ahogy pontosan szeretném, de viszonylag egyszerű a Joomla-ban is, illetve a WordPress-ben is azt létrehozni, amit konkrétan szeretnék. Vannak persze korlátai mindkettőnek, mert mégiscsak egy ilyen dobozos megoldás, mondjuk így, de nagyon-nagyon könnyen kezelhető szerintem mindkettő, hogyha az ember valamennyire már kiismeri magát benne.
És mennyire kell foglalkozni a szervezetnek a weboldal biztonságával? Rábízhatja ezt a kérdést egy az egyben a fejlesztőre, a technikai segítőre, vagy figyelni kell valamire a szervezetnek is, és ha igen, akkor mire, vagy mit várjunk el a segítőnktől, fejlesztőnktől? Balázs.
Nagy hangsúlyt kell fektetni a biztonságra. Azt gondolom, hogy általánosságban az emberek most nagyon kevés erőforrást fektetnek a digitális biztonságba. Nem véletlenül ez vált Magyarországon a legnagyobb arányú bűnelkövetésé, ez a digitális bűnözés. A fejlesztők is ugyanilyenek, és nem tesznek meg elég biztonsági intézkedést általában. A nyílt forráskódú weboldalaknak a hátránya, hogy már említettem korábban is, hogy azért van hátránya is, az, hogy mindenki ismeri a forráskódjukat, tehát könnyebben fel lehet őket törni, mint egy egyedi fejlesztésű weboldalt, hiszen jellemzően ugyanott ugyanolyan információegységek találhatóak a szerveren ezeknél a weboldalaknál. Ezért kell tenni néhány biztonsági intézkedést. Az egyik legfontosabb, hogy minden egyes személy, aki bejelentkezik a weboldal szerkesztő felületére, saját felhasználónével és jelszóval rendelkezzen, és mindenképpen két lépcsős hitelesítéssel lépjen be. Ugye a két lépcsős hitelesítés azt jelenti, hogy a mobiltelefonjáról valamilyen autentikátor applikáció segítségével meg kell adjon egy egyedi számkódot, amikor bejelentkezik. Így csak úgy lehet az ő jelszavával bejelentkezni, hogyha valaki a mobiltelefonját is birtokolja, ami már az esetek többségében nem reális veszély.
Ha több ember megszerkeszti ugyanazt a weboldalt, akkor milyen megoldásokat tudsz javasolni? Akkor is így igyekezzenek olyan megoldásokat kialakítani, hogy mindenki egyedi belépővel rendelkezzen, és így a több lépcsős működik, mert sokszor előfordul, mondjuk egy civil szervezet előfizet valamire, egy fiókra használják öten, hogy weboldalak esetében elő szokott-e fordulni ilyen jellegű biztonságírés?
Előfordul, rengetegszer, de ezekben a weboldal környezetekben, amikről most beszéltünk, ingyenesen lehet létrehozni extra felhasználót, inkább csak a tudatlanság szokta ebben meggátolni a weboldalt használókat, mert tényleg nagyon könnyű létrehozni új felhasználót, és a két lépcsős hitelesítés nem üzemeltethető úgy, hogy egy accounttal jelentkezik be mindenki, hiszen a mobiltelefon éppen kinél van, ezen múlik, hogy be tudunk lépni a weboldalra. Tehát mindenképpen szükségesé teszi ezt a egyedi bejelentkezési metódust. A legtöbb weboldal feltörés abból van, hogy nincs két lépcsős hitelesítés, egyszerű jelszavakat használnak, és ezáltal egy weboldal feltörő robot, egy algoritmus egy idő után kilegózza, hogy mi a belépési jelszó. Ezért aztán, mivel ugye a feltörések túlnyomó többségét robotok végzik, és nem élő emberek, ezért fontos, hogy legyenek esetleg olyan bővítmények telepítve a weboldalakba, amik a ország vagy ismétlődő bejelentkezési kísérletek alapján tudja blokkolni a felhasználókat. És akkor ez a kettősség, a kétlépcsős bejelentkezés és a gyanús felhasználó blokkolása már egy olyan biztonsági védelmet ad, hogy ezek mellett én elenyésző mennyiségű weboldal feltöréssel találkoztam az elmúlt 15 évben.
És a szervezet honnan tudja, hogy neki van gyanús feltörési kísérlet? Ez teljesen rábízhatja a fejlesztőjére, vagy azért néha a szervezet weboldalának a szerkesztője, munkatársa is jó, ha ránéz?
hát ha nem monitorozzuk valamilyen szoftverrel, akkor tulajdonképpen ezt már csak utólag fogjuk megtudni, hogy nem férünk hozzá a weboldalhoz. Úgyhogy mindenképpen kell valahogy monitorozni ezt a kérdést, és tényleg vannak nagyon jó ingyenes bővítmények is, amik ellátják ezekben a weboldalakban ezt a monitorozást, és akár maguktól jelzik, hogyha probléma van, sőt a legtöbb esetben maguktól beavatkoznak, tehát hogy kitiltják a felhasználót akkor, hogyha sokat gyára próbál meg bejelentkezni, vagy ugyanarról az IP címről sokatik bejelentkezési kísérlet után letiltják azt az IP címet, vagy lehet használni geofencinget és bizonyos országokat kitiltani, például, hogyha nekünk semmi dolgunk nincsen a hongkongiakkal, akkor azt lehet mondani, hogy a mi weboldalunkat Hongkongból nem kell elérni, de ha nekünk csak magyar emberekkel van dolgunk, akkor azt lehet mondani, hogy csak Magyarország és a környező országokban elérhető a weboldalunk, és akkor nagyon sok biztonsági kockázattól megkíméljük magunkat.
És ezt meg tudjuk tenni akkor is, hogyha mi húzogatjuk össze a weboldalunkat, és nem fejlesztőt veszünk igénybe.
Hát ez, ahogy Berni is mondta, affinitás kérdése. Tehát, hogy mindenképpen olyan embert kell találjunk a weboldal fejlesztésére, aki affin is, és hogyha affin is, és ezt célul tűzzük ki, hogy biztonság technikailag jónak kell lennie a weboldalnak, akkor fogunk találni jó megoldásokat rá.
Berni, az oldalatok publikus információk mellett kezel személyes adatokat is, számotokra is fontos a biztonság. A ti weboldalatokon ezt hogyan biztosítjátok?
Hát maga a bejelentkezés is, mondjuk, hogy meg van szűrve nálunk, vagy a regisztráció inkább a honlapra. Ugye azzal, hogy regisztrálnak, azzal minimális személyes adatot adnak meg, név, e-mail cím, illetve egy jelszó kell, azt hiszem, csak hozzá. De már ott is próbáljuk egyrészt a robotokat kiszűrni, ugye van ez a CAPTCHA, amit szerintem talán elég sokan ismernek, ami legalább egy nulladik szintje annak, hogy ne tudjanak mondjuk 10 másodperc alatt 10 000 regisztrációt a honlapra elvégezni robotok. Úgyhogy ez az, amivel kezdünk az elején, de mi is jártunk például úgy egy jó pár éve, hogy kaptunk egy e-mailt teljesen váratlanul, talán Kanadából, hogy a honlapunkon kéretlen videók szerepelnek, mondjuk úgy, hogy 18 pluszos tartalom, ami csak Kanadából volt elérhető. Tehát mi, ahogy ránéztünk, itt Magyarországon a honlapunkra semmit nem láttunk, Kanadából viszont ők egy screenshotot is küldtek, illetve amikor mi átállítottuk az IP címet, és megpróbáltunk egy kanadai szerveren keresztül benézni, akkor látszott, hogy valóban feltörték az oldalt, és kitettek oda videókat. Úgyhogy az, aki felkeresett minket, az furcsa mód segíteni akart nekünk ebben az eltüntetésben, csak adjunk hozzáférést a honlapunkhoz. Ez egy ilyen kicsit parasztori talán, de természetesen volt annyi kurázsink, hogy nem adtuk ki a honlapnak az admin jogait, úgyhogy előfordulhat, hogy valaki feltöri a honlapunkat, majd szól nekünk, hogy ez szerepel rajta, és ő segítene nekünk szívesen. Minden bizonnyal a pénzért, bankkártyaadatokért hasonló, úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy valamennyire képbe kerüljünk, hogy egyáltalán mit lehet elvégezni a honlapunkon, mi az, amire képesek a robotok, illetve az eredeti témához visszakapcsolódva van, ugye nekünk is egy informatikusunk, aki ezt folyamatosan monitorozza, ebből a szempontból megbízunk benne, tehát én nem szoktam külön tevékenységet arra szentelni, hogy azt figyeljem, hogy nincsenek-e extra veszélyforrások mondjuk a honlapunk körül, de mondjuk a regisztrációkat, azokat folyamatosan figyeljük, hogy vannak-e olyan országokból, olyan névvel, olyan e-mail címekkel akár, ami nagyon gyanús lehet, és akkor azokat rögtön letiltogatjuk, mivel mi is magyaroknak, sőt elsősorban Magyarországon kínálunk programokat, ezért, hogyha mondjuk 40-50 orosz regisztrációt látunk egy nap alatt a honlapon, akkor az gyanús, és valószínűleg semmi dolguk velünk, úgyhogy...
Úgyhogy néha előfordul?
Volt már, igen, hogy ilyen egyértelműen orosz e-mail címek, nevek, és valószínűleg az is egy robottól érkezett egyébként, de akkor azokat így egyesével szépen kitiltogatjuk az oldalról, hogy ők ne is tudjanak belépni.
Egy nagyon fontos eleme Berni esettanulmányának, hogy... Ha nem figyelünk ezekre a dolgokra, akkor jellemzően már nagyon későn tudjuk meg, hogy feltörték a weboldalunkat. Olyat is láttam a pályafutásom során, hogy hónapokkal később derült ki az, hogy fel van törve egy weboldal, mert egy olyan kódinjekció volt a weboldalban, ami nem fejtette ki a hatását azoknál az IP címeknél, amik gyakran vannak a weboldalon, tehát a weboldalt gondozók nem látták sose, hogy probléma van, mindenki más viszont látta, és ugyanígy különböző kéretlen tartalmakat injektáltak be az élő szövegek közé különböző reklámokat felnőtt meg nem felnőtt tartalmakra.
Értem, akkor mindannyian figyeljünk oda a weboldalainkra, választunk jó rendszereket, amik könnyen szerkeszthetők, mi magunk is tudjuk szerkeszteni, frissíteni, de azért legyen olyan szakértelem, vagy kéznél, vagy szerezzünk be, aki ezekre a biztonsági kérdésekre oda tud figyelni. Nekem nincsen több kérdésem, de ha van még olyan gondolatotok, amelyeket tudtok olvasóinknak adni útravalóul a szervezet weboldalának a technikai kialakításával kapcsolatban, akkor várom.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy fel a fejjel. Tényleg nem bonyolult dolog, csak úgy bele kell ásni magunkat, és nyugodtan el lehet kezdeni nyomkodni egy weboldalt, és össze-vissza alakítgatni, és így learning by doing szépen lassan megszületik az a tudás, ami hosszú távon meg kell egy szervezetbe, hogy tudjon jó weboldalt csinálni. És egyébként, ha feltörik a weboldalt, az sem a világ vége. Kimegyünk az utcára, ugyanúgy sütni fog a nap, ugyanúgy köszönnek az emberek. Tehát tulajdonképpen nem dől össze a világ. És hogyha azt szeretnénk, hogy ne is dőljön össze, akkor pedig meg lehet kérni a tárhely szolgáltatónkat, hogy időnként csináljon biztonsági mentéseket a weboldalról, és akkor egy ilyen feltörés után csak írunk egy levelet, hogy állítsák vissza az egy héttel ezelőtti állapotot, és már el is felejthetjük azt, hogy a weboldalunkban hiba van.
Én talán annyit javasolnék még, amit mostanában egyre erősebben próbálunk magunk közt mindenféle projekt kapcsán elvégezni, hogy ha van valaki, aki nagyon ért valamihez, mondjuk csak egy ideig áll rendelkezésünkre, akkor valamilyen dokumentációt írjon róla. Mi egyre több nagykönyvet, kisokost, ilyesmit írunk saját magunknak a mindenféle feladatokból, mert ki tudja, hogy ki meddig lesz ott, meddig tudja végezni ezt a feladatot, más típusú feladata lesz, és legalább valami fogódzónk legyen abban, hogy el tudjunk indulni, hogyha valaki egy bizonyos feladatról kiesik, és valakinek azt át kellene venni.
Nagyon köszönöm a mai beszélgetést Csimesi Bernadettnek a Medromatektől, és Ormán Laki Balázs online kommunikációs szakértőnek. Sziasztok!
Köszönjük szépen!
Köszönjük, sziasztok!
A mai podcastot a Hivemind közösséggel együttműködésben készítette a NEOK Alapítvány. A Hivemind közösség célja a médiatudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyekben is pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban.